Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Most egy kicsit kell beszéljek, hogy megszűnjön az izgatottság. Gondoltam rá, hogy ezt az ígéretés előtti reggelt, ezt, hogyha meg lehetne valahogy spórolni, az igen jó lenne. De ezt úgyis csak azt tudja, aki itt kint áll. És főleg azután, hogy Zoli mondott a múlt héten, most nem vagyok olyan nagyon nyugodt. Amúgy se szoktam. Szóval örülök, hogy itt lehetek, és megtiszteltetés. És hát Argalacon mindig szokta mondani, hogy a kezdő igehirdető olyan témát válaszol, ami nem átfogó téma. De most valahogy én ebben belefutottam. Úgyhogy megküzdöttem ezért a mai napért, de remélem, hogy azért áldás lesz számotokra is. Nekem az volt. És általában olyan témát szoktam választani, ami vagy korábban megfogott engem, vagy foglalkoztat, vagy megtapasztaltam. Most ez igazából aktuális is, és régebben is foglalkoztatott, bár nem annyira, mint amennyire kellett volna. Azt a címet adtam a mai igehirdetésnek, hogy kicsoda az ember. De leginkább az a kérdés, hogy ki vagyok én. És ezen fogunk egy kicsit gondolkozni, beszélgetni, erre hívlak benneteket is. Az alapigénk az a 8. Zsoltár 4. versétől lesz. Kérlek benneteket, hogy ezt állva hallgassuk meg Isten iránti tiszteletből, az igéje iránti tiszteletből, és majd akkor utána folytatjuk. Tehát így szól a 8. Zsoltár 4-től. Ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssé tett előtt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat, a marhákat mind, még a mezei padakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Édesatyám, köszönjük a te ígédet. Köszönjük, Uram, valóban, hogy ilyen Isten vagy, hogy gondod van ránk. Mindig gondod van ránk, Uram. Akkor is, amikor sokszor nem gondoljuk. És tudom, Uram, hogy most is itt vagy, és most is szólni akarsz hozzánk, beszélni akarsz hozzánk, ami szíveinkhez. Kérlek, tedd ezt meg úgy, ahogy csak te tudod. Hadd lehessen, Uram, az mindannyiunknak az épülésére és a te dicsőségedre. Amen. Kérlek, foglaljatok helyet. Biztos voltatok már ti is ilyen helyzetben, mint Dávid, a Zsoltár írója. Kifeküdtök a csillagos ég alá, és az ember akkor ilyenkor rátör az, hogy milyen kicsike ebbe a világ mindenségbe. És Dávid is ezen gondolkozott. Mi is ezen fogunk gondolkozni, illetve azon, hogy ennek ellenére Isten mégis mondott fordít ránk. Korábban részt vettem egy képzésen, az Eleosz képzésen. Ez most itt a reklám helye. A lelkipásztorunk és felesége. A lelkipásztorunk most azért nincs itt, mert férfias hétvégére vitte a fiatalokat, úgyhogy most ők edződnek a hétvégén valahol Erdélyben a hegyekben. XCC alkalomban. Szóval a Zoli felesége Timi, ő az Eleosznál van alkalmazásban. Ők csinálnak egy ilyen lelki gondozói képzést, és ezen vehettem részt, bátran ajánlom mindenkinek. Személyesen is nagyon sokat jelentett. És szóval ezen a képzésen sok mindent tanultunk, és egy csomó mindent tudtam meg önmagamról is. És van egy csomó minden, amit még most se értek. Nem erről szeretnék beszélni, hanem inkább a tapasztalatokról. Lehet, hogy majd Zoli tud erről precízebb képzést is adni, de ez már az ő dolga lesz. Szóval ki vagyok én egy kicsit mélyebben? Meg tudja ezt valaki mondani? Vagy szerintetek fontos-e az, hogy ki vagyok én? Olvasok nektek egy idézetet. Thomas Merton azt mondta, csupán egyetlen igazi feladat áll előttem, amelytől egész életem, békém és boldogságom függ. Föl kell fedeznem önmagamat, miközben fölfedezem Istent. Ha megtalálom őt, akkor megtalálom saját magamat. És ha megtalálom a magam igazi énjét, akkor megtalálom őt. Elsőre ez egy kicsit bonyolultnak hangzik, de igazából arról szól, hogy az Istenismeret és az önismeret az kéz a kézben jár, és bizony sok függ attól, hogy helyesen látjuk-e magunkat. Szóval kik vagyunk? És hát ebből kiindulva feltehetünk néhány kérdést, főleg azoknak, akik már esetleg egy kicsit régebb óta keresztények, hogy miért van olyan sok problémánk, vagy miben hasonlítunk egymásra, miben különbözünk egymástól. Milyen alapelvek szerint hozzuk meg a döntéseinket? Mik a mozgató rugóink? Mi a baj velünk? Miért nem tudunk jól viszonyulni egymáshoz? Szóval ilyen gondolatok lesznek majd az ige hirdetésben, és egy kicsit oldandó az én feszültségemet, hoztam nektek egy rövid kis viccet. Remélem kapcsolódik a témához. Szóval a kőműves, a szobafestő és a villanyszerelő beszélgetnek egymással, illetve hát versenyeznek egymás között, hogy kinek a régebbi a szakmája. És mondja a kőműves, hogy hát nézzétek meg ott a piramisokat, több ezer éves, azokat már mi építettük. Azt mondja a festő, szobafestő, az mind semmi. Nézzétek meg azokat a barlangfestményeket, amik a barlangokból vannak, azok több tízezer évesek. Na, azokat mi festettük. Erre megszorol a villanyszerelő. Ismerjétek a Bibliát, főleg az elejét. Úgy kezdődik, hogy azt mondja az Isten, hogy legyen világosság. Azt mondja, ismerjük. Na, mi előtte mindent becsöveztünk. És azért hoztam ezt a jópofa viccet, mert igazából ilyenek vagyunk, több szempontból is. Szeretünk jobbak lenni, mint a másik, egy kicsit okosabbak, gyorsabbak, szerényebbek. És hát szeretünk olyanok lenni, mint az Isten, kicsit kisistenek. És hát, hogyha kell, akkor besegítünk meg oda is. És hát erről szól az életünk. De hát, ha most említettem már az elejét, a Teremtés könyvét, akkor ezzel szeretném én is kezdeni. Az 1 Mózes 1.26-tal. Azt mondja Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette. Nem tudom, nektek feltűnt-e már biztos az az első szó, hogy alkossunk embert, hogy ez többes számba van. Olyan, mintha a Szent Háromság beszélgetne, tanácskozna önmagával, és hát nyilván nem tudjuk, hogy ez hogy történt, de hogy olyan, mintha azt mondaná, hogy teremtsünk közösséget magunknak. Tehát, hogy szeretne bevonni bennünket ebbe a szeretett közösségbe. Tehát, amikor megteremtettünk, akkor igazából nem egy vele való közösséget teremtett meg, hanem azt a közösséget, azt a szeretett közösséget, ami benne van, azt szerette volna megosztani. És hát fontos dolog ez a közösség, mert a közösségben tanulunk meg egy csomó mindent, a családban, otthon, ott tanuljuk meg azt is, hogy én vagyok, hogy ki vagyok én. És erősen vágyunk is erre a közösségre. Hiszen mit mond később az ember? Azt mondja, nem jó az embernek egyedül. Hallottam ezzel kapcsolatban egy felmérés, vagy egy történetet osztott meg valaki, hogy olvasta, hogy azok az emberek, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol magány van, tehát mit tudom én, erdész, vagy tehát ahol sokat kell, még annak kell lenni, hogy mondjuk a természetben van, vagy sokat vannak egyedül, azoknál sokkal magasabb az aránya a függőségek kialakulásának. Tehát valahol ez is bizonyítja azt, hogy közösségre vagyunk teremtve, vagy jó közösségben lenni. Akkor lépjünk tovább ennél az igeversnél, és nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy képmás. Hát én megnéztem itt az ige fordítóban, vagy az ige magyarázóban, azt mondja a képmás, vagy hasonmás, megtestesítés, szobor. Hogyha képes beszédben használják, akkor azt jelenti, hogy látszat vagy vetített kép. Tehát mindenképpen hasonló, de azért messze van az igazitól. Végülis teremtmények vagyunk, és nem kisistenek, ahogy az előbb is beszéltünk, bár hajlamosak vagyunk rá. És biztosan tapasztaltátok már ti is, hogy amikor hálaadásban megállunk Isten előtt, mikor odaállunk úgy, mint teremtmények, akkor érezzük igazán azt, hogy a helyünkön vagyunk. Na és akkor nézzük tovább ezt a hasonlóságot, hogy miben van még hasonlóság. Mit gondoltok? Nagyon sok hasonlóság van, de egy kicsit, hogyha segítetek, akkor azt megköszönöm. Mondjatok egy-két hasonlóságot, hogy miben hasonlítunk. Szerintetek, vagy az ige alapján, amit gondoltok Istenre. Szabad akaratot adott. Igen, ez is egy nagyon fontos dolog. Szeretetre teremtett. Igen. Van még? Sok van, biztos van. Nem szekálok benneteket. Fogunk egy-kettőt majd megnézni. Én nekem például együtt eszembe, hogy én, illetve kettő is, például szeretünk alkotni. Tehát, hogyha valamit megcsinál az ember, akkor azon jó érzéssel tölti el. Szerintem ebbe is ott van a hasonlóság a képmásban. De például én szeretek szerelni is. Megjavítani valamit. Ha tönkre megy, én nagyon szeretem megcsinálni, és az sokszor nagyobb örömmel tölt el, mint hogyha valami újat teszek. És szerintem Isten is így van, hogy szeret szerelni. És azt hiszem, hogy ez a mi szerencsénk is, hogy azért ő javít, rendesen javít. És azt mondják, ugye, hogy a hasonlóságok leginkább a személyiségbeli, a nem fizikai szempontból vannak. De hogyha most belegondoltok, az Úr Jézus, amikor a Föld előtt, neki pont olyan alakja volt. És tovább mehetünk a Jelenések könyvében, amikor megjelenik, akkor is valami hasonló forma van. Persze nem tudjuk azt, hogy mi, hogy valóban így van-e, de az biztos, hogy inkább a személyiségbeli dolgokban hasonlítunk az Istenre. Hadd hozom a másik teremtésbeli igeverset, az 1 Mózes 2:7. Ekkor megformálta az Úr Isten az embert a föld korából, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké, vagyis személyé. Test, lélek, szellem, hármas egység. Testünk a fizikai világból való, a föld korából, szellemünk pedig a szellemvilágból, Isten lehellete. Tehát az emberi természetnek két frontja van, testével a fizikai világ felé fordul, vagy húz, szellemével a szellemvilág felé. És a kettő között van az ember igazi lénye, amit a Biblia léleknek nevez. Élő lélek, ugye azt mondja az igevers, ami szellemi eredetű, de valami más. Ez nem más, mint testhez kötött szellem. Ezt nem én találtam ki, ezt Csill Lajos mondja. Tudjátok, én szoktam őt emlegetni, és azért szeretem őt olvasni, mert nagyon mély betekintése van a bibliai lélektanba. És mondja, még azt is mondja a Csill Lajos, hogy ahogy vannak testi érzékszerveink, annál inkább vannak szellemi érzékszerveink. Például a vallás, az erkölcs, vagy a művészetnek az észleléséhez szellemi érzékszerveink vannak. Ez a szellemünkkel történik. Sőt, vannak szellemi cselekedeteink is. Mit gondoltok, mi lehet az? Hát például a hit, a szellemi cselekedet. De nem akarom ezt tovább mondani, csak azért hoztam ezt a példát, hogy lássuk azt, hogy mennyire bonyolult az emberi lélek, de majd továbbra is fogunk ezzel foglalkozni. Tehát személyiséggel rendelkezünk, gondolkodó lények vagyunk, erkölcsi természetünk van, döntőképes érző személyek vagyunk, akik szellemünkben képesek vagyunk kapcsolatba lépni Istennel, mert a képmásai vagyunk. És hát lehetne ez egy tökéletes kapcsolat, ha ott megálltunk volna a bibliai oldalnál, de tudjátok, hogy történt azután valami rettenetes dolog, ami nagyon nagy rombolást vitt véghez a hasonlatosságban, és sem a világban, sem bennünk nem úgy mennek már a dolgok, ahogy Isten tervezte. Ádám a bűnbeeséssel eltorzította önmagát és leszármazottait. A kapcsolat ridegé vált, és megrongálódott ez a képmás. Igazából nem semmisült meg a képmás, csak hát alaposan tönkrement. Emlékeztek, hogy mi történt a bűnbeesés után? Mikor Ádám és Éva elrejtőztek Isten elől. Azon gondolkoztam, hogy hányszor vagyunk mi is így, hogy próbálunk elrejtőzni az Isten elől, ahelyett, hogy odaállnánk eléje. Hiszen, ha belegondolunk, akkor nem tudunk eltakarni semmit se. És van még itt egy gondolat, amikor Ádám elrejtőzött és Éva, akkor Isten kereste őket. Emlékeztek, hogy mit mondott? Ember, hol vagy? Hol vagy? És ez a kiáltás hangzik ma is. Szóval olyanok lettünk a bűneset után, mint a szárnyaszeget repülő a főúton, hogy nem igazán tölti be a funkcióját. Tehát, hogy halad, tehát, hogy mintha nem lennének egy repülőnek szárnyai, és csak autózni lehet vele a főúton. De Krisztus Jézusban meglettünk mentve, és visszakaptuk azt az erőt, visszakaptuk a szárnyainkat, ami ahhoz kell, hogy méltóan éljünk. Igaz, hogy azért nem mindig szárnyalunk, hogyha őszinték vagyunk. Újjászülettünk szellemünkben, vagyis legbelül, és onnan kifelé megindult egy munkálkodás az Isten részéről. Megindulhat az óembernek a levetése, és az új embernek a felöltözése. És szeretnék itt nektek egy kicsit még beszélni a szükségleteinkről, és a személyiségünkből fakadó szükségletekről. Azért szeretnék egy kicsit ezekbe a dolgokba bemenni, hogy lássuk azt, hogy hogyan működünk, hogy épülünk fel, hogyan, vagy egyáltalán miért történnek a dolgok az életünkben. Tehát ezek nagyon befolyásolják a döntéseinket. És ezek igazából a születésünk óta ott vannak. Biztos ismeritek a Maslow piramist. Most erről nem kértem képet, mert nem olyan részletesen szeretnék róla beszélni. De ugye ez a Maslow, ez fölállította, hogy milyen szükségletei vannak az embernek, és azt egy ilyen sorrendbe tette, legalul vannak a legfontosabb szükségletek, és ahogy szűkül fölfelé a piramis, úgy kevésbé szükséges szükségletek vannak, és ő azt mondta, hogy az alsóbb szükségleteknek a betöltése az feltétele annak, hogy a felsőbbek beleessenek töltve, illetve még azt is mondta, hogy az a jó, hogyha egyenlő szögű a háromszög, de hát most ezekben nem menjünk bele. Szóval a legalsó szükségletek azok a fiziológiai szükségletek, ezek az étel, víz, oxigén, testi vonzalom. És ezek hatással vannak az érzéseinkre. Gondolom tudjátok, nem is kicsit. Például otthon mi tudjuk egymás között, hogyha még nem ebédeltünk, akkor azért a türelem az nem a legnagyobb mértékben van kiosztva. Tehát, hogy igazából ezek nagyon fontosak. Hát nyilván most nem beszélek azokról, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy egyáltalán éljünk. Már így az oxigénre gondolok, és a vízre. És aztán a fiziológiai szükségletek után vannak pszichológiai szükségletek, amire a lelkünknek van szüksége. Ezek ilyen a biztonság, létbiztonság, anyagi biztonság, és bizony itt van a szeretet, és a valahová tartozásnak a szükséglete. És ez nagyon fontos a lelkünk szempontjából. Ezt nem csak én gondolom, de én is így gondolom. Tehát itt nagyon fontos az anya-apa kapcsolat, a testvérekkel való kapcsolat, a családdal való kapcsolat, a gyülekezeti kapcsolatok, a munkahelyi kapcsolatok. A szeretet jobbítja meg a lényünket. És ha ez sérül, akkor legtöbbször az önmagunkhoz való viszony is sérül. És bizony itt sok sérülést tudunk kapni, és sok sérülést tudunk adni is. Azt mondja az 1 János 4:7, ahol teljes szeretet van, ott nincs félelem. És hát nyilván ezt azt hiszem egyetlen helyen tudjuk megtapasztalni, de igyekszik az ember, hogy ennek megfelelően éljen a családban is, és a közösségben is. És fontos szükséglet még itt az elismeret, vagy a tisztelet, vagy a méltóság, az elfogadásnak a szükséglete. Ez is nagyon fontos az életünk szempontjából, ezekre is nagyon vágyunk. Hagyj mondjak erre egy példát csak, mindig a sajátomból. Biztos veletek is van ilyen, hogy ott van olyan, hogy tesókat hoztunk haza, vagy tesókat vittünk haza az imaházból, és be kellett fordulni az autóval hozzájuk, ahol ők laknak. És jöttünk hazafelé, és mielőtt odaértünk volna, a Timi mondja nekem, hogy itt fordulj be. És hát én meg erre egy kicsit zabos lettem, mert hogy oké, hogy itt kell lefordulni, hát ezt én is tudom. És amikor ilyeneken gondolkozik az ember, hogy miért van ez, hogy ez olyan mélyen érinti, amikor azt mondja a feleség, hogy itt fordulj le, akkor rá kell jönni arra, hogy igazából itt, ő csak azért mondta, mert segíteni szeretett volna, és tudja, hogy néha elfelejt. Én nálam meg úgy jön le, hogy igazából nem nézte ki belőlem azt, hogy tudom, hogy hol kell lefordulni. Szóval fontosak ezek a szükségletek. És hát a legutolsó, vagy a legmagasabb foka a piramisnak azok a szellemi szükségletek, ilyenek például az esztétikai szükségletek, az erkölcsi, vagy például tudni az igazságot, vagy a spirituális szükségletek. És a legmagasabb, a legtetején ott van az önmegvalósításnak a szükséglete. Ugye az azt jelenti, hogy a zenésznek zenélnie kell ahhoz, hogy önmaga lehessen, a festőnek festenie kell, és a tűzoltónak meg tüzet oltani. Szóval vannak szükségleteink, és nem ezzel van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy hogyan lehet azt megszerezni, vagy hogyan lehet azt csillapítani. Azért, mert a szükségletek azok teremtik meg a motivációt. És a motiváció pedig késztet bennünket a cselekvésre. És hát, hogyha belegondolunk egy kicsit, akkor itt azért meg tud csalni bennünket a szívünk, hogy hogyan segítünk be magunknak. Ugye azt szokták mondani, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Nem tudom, tehát, hogy még hogyha ha tudjuk is, hogy Krisztusban kik vagyunk, azért megpróbáljuk saját magunk kezébe venni az irányítást, és ezeket a szükségleteket úgy kielégíteni, hogy néha nem kellene. És akkor még, ha hozzáveszünk ehhez a dologhoz, hogy vannak szükségleteink, hogy különböző vérmérséklettel rendelkezünk. Ismeritek biztos ti is, hogy a Mici Mackó rajzfilmben a tigris mindig kiakasztja anyuszit, mert a tigris az a szangvinikus, anyuszika pedig a kolerikus. És mi is így vagyunk, tehát hogy különbözőek vagyunk még a vérmérsékletünkben is. Az egyikünk introvertált, a másik extrovertált, különböző múlttal rendelkezünk, különböző élethelyzetből jövünk, különböző lelki beállítottsággal élünk, és különböző szellemi életet élünk. Különböző küzdelmeink vannak, harcolunk, van, hogy majdnem feladjuk, és sokszor nem értjük azt, hogy miért történik. Csak azt látjuk, hogy megint ugyanott vagyunk, futjuk a köreinket, és nem értjük, hogy miért. Vagy éppen teljesen természetesnek veszük a viselkedésünket. Igazából engem például sokáig ez jellemzett, hogy természetesnek veszem a viselkedésemet, mert azt szoktam mondani, ilyen majd alakul. És nem tudjuk, hogy az sokszor nem jó. Tehát, hogy nagyon sok esetben meg tudunk bántani másokat azzal, hogy figyelmetlenek vagyunk. Vagy éppen viccelődünk valakivel, akinek nem jól esik. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni ezzel, hogy hogyan viszonyulunk önmagunkhoz. Eszembe jutott például olyan, hogy bennem ez sokszor okoz frusztrációt, hogy ide jövök a gyülekezetbe, és szeretek megölelni sokakat, köszönni, És aztán van olyan, hogy valakihez éppen nem tudok odaérni, mert még valakivel beszélgetem, és ő elmegy, és mindig az olyan az eszem, hogy vajon most megbántottam ezzel, vagy nem okoz a nehézséget. Úgyhogy csak fordítva is mondom, hogy ha ilyet látunk a gyülekezetben, hogy valaki nem úgy néz rád, vagy valaki nem megy oda hozzád valamiért, vagy éppen itt stresszelek az ajtóba, amiért, hogy mit fog mondani az ige hirdetésen, és olyankor csak egy fiók van kihúzva, és nem tudok másra figyelni, az nem azért van, mert nem szeretnénk beszélni egymással, vagy nem szeretjük egymással, hanem vannak ilyenek. Ezt szeretetben kell kezelni, és tudni kell azt, hogy ez nem azért van, mert nem szeretjük egymást. Szóval egy szónak is százol, vagy hogyan száz szónak is egy a vége. Szóval bonyolult lelkek vagyunk. Ráadásul mindnyájan hazunk magunkkal sérüléseket, szükségünk van a kegyelemre. És lehet, hogy sokkal jobban megértjük egymást, hogyha tudjuk ezeket magunkról. Hogy ez azért verik ki a biztosítékot, az azért verik ki a biztosítókat, és lehet, hogy egészen másképp működik, mint én. Emlékszem, hogy mi ezen a képzésen egy ilyen másik fajta személyiségtípus tesztet csináltunk, amit 16 féle személyiségre osztja az embereket. Különben bátorítalak benneteket, ilyeneket el lehet érni az interneten, érdemes kitölteni. Most értem, hogy miért lettem az a kép, de mindegy. És ugye itt azért beszél arról, hogy a személyiségtípusoknál is vannak ellentétpárok, és ha mondjuk egy házasságban ilyenek vannak, akkor az sokszor hoz kényelmetlen szituációt, vagy nehéz szituációt. És ugye ez sokkal bővebb, mint a négyes forma a vérmérséklet szerint, amiről beszéltem az előbb. Hát most megint csak egy saját példát tudok hozni, hogy én inkább szangvinikus vagyok, a Timi az inkább kolerikus, és van nálunk ez a kardinális kérdés, hogy reggeli ágybevetés. És most már megbékéltem ezzel, hogy reggel az ágyat be kell vetni. Akkor is, hogyha senki nem fogja látni, és senki nem fog oda bemenni, és hogyha este megint szétszedjük, azt az ágyat rendbe be kell vetni. És már az is előfordult, hogy magamtól megcsináltam én ezt reggel. Úgyhogy a Timi nem is volt otthon. Szóval fontos dolgok ezek. Igen. És akkor még így a hasonlósághoz, a képmás miatti hasonlósághoz szeretném nektek hozni azt, hogy az érzelmeink is Istentől vannak. Nyilván ez is egyfajta hasonlóság. Tudjátok, hogy Urunk szomorkodott, amikor Lázár meghalt, vagy haragudott, amikor zsibvását csináltak a templomból, és azt is írja az ige, hogy ő kedveli azt, hogyha az akaratát tesszük. Tehát azt mondja az ige, hogy igazából a világgal kapcsolatban Istennek is, és nekünk is vannak érzelmi megtapasztalásai. Isten is, és mi is vágyjuk az őszinte örömöt, vágyjunk azokra a dolgokra, amik örömöt adnak. És nagyon nem szeretjük a fájdalmat, vagy az elutasítottságot. Ezt általában kerüljük. Lehet, hogy sokszor megfosztjuk magunkat, esetleg még a közösség áldásától is, csak hogy ne érjen bennünket fájdalom. Pedig tudjuk, hogy ezt nem tudjuk elkerülni, és fogunk kapni fájdalmakat, és fogunk adni fájdalmakat. Ez az élettel együtt van. De mégis hadd hozzam ide elétek azt az igét, ami azt mondja, hogy az az indulat, az a motiváció, hogyha már beszéltünk a motivációról, az a motiváció legyen bennünk, ami az Úr Jézusban is megvolt, hogy megalázta magát, és nem tekintette kiváltságnak, hogy ő Istennel azon egyenlő. És szeretnék még nektek egy fontos közös vonást hozni, ez pedig nem más, mint a mély vágyakozás. A Hóseás 11.8-ban így szól az ige, hogy hogyan adnálak oda Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki Izrael? Hogyan adnálak oda? Megindult a szívem, egészen elfogott a szálon. Tehát Isten itt nagyon megindítóan fejezi ki, hogy mennyire szomorkodik a gyermekeinek az akaratossága miatt. És itt nem pusztán egy érzelemről van szó, hanem itt egy mélyebb dologról van szó. Itt arról van szó, hogy Isten teljes odaadással vágyakozik arra, hogy a kapcsolat helyreálljon közte és a gyermekei között. Közte és köztünk. És ebben a hasonlóságban megvan bennünk is ez, hogy ugyanígy vágyakozunk. Teremtésünktől fogva ott van bennünk az az Isten alakú űr, amit hát olyan sokféleképpen próbálunk betölteni. Azt mondja a Jeremiás 2.13. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat válnak, repett falu víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. Azt mondja ez az ige, hogy szomjasak vagyunk, csak rossz helyen keressük a szomjunk oltását. Majd mi tudjuk, hogyan kell azt megoldani. Rettegünk attól, hogy más irányítsa az életünket. Rettegünk a kiszolgáltatottságtól. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy Isten az, akihez vihetjük ezt. Hát és talán ez a legnagyobb baj a mai napjuk, hogy olyanok akarunk lenni, mint az Isten, hogy mi jobban tudjuk, mi az, ami nekünk jó. Így volt ez akkor is, és így van ez ma is. És tudta ezt Jézus is, amikor az ünnep utolsó nagy napján felállt, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és ígyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás is mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És itt, amikor arról beszél, hogy annak a belsejéből, akkor itt a lényüknek a legmélyre gondol. Itt a fordításban is az van, hogy egy üres tér. Tehát, hogy itt Jézus arra gondol, ami legbelül van, az a vágyakozás. És az Úr ezt a mély fájdalmat, az énünket uraló fájdalmat célozza meg, és azt ígéri, amit egyetlen pszichológus se tud megtenni, hogy tökéletes és maradandó megelégedést tud nyújtani. Olyat, amelyik megerősíti az identitásunkat, és megszabadít az én központú beállítottságtól. Tehát Krisztus valódi életet ajánl. Lawrence Krebb mélybenéző könyvében olvastam, és beszél arról, hogy a szív legmélyén, annak rejtett zugaiban mennyi elrejtett, sokszor nagyon fájó és kellemetlen dolog van. Azt mondja, hogy nem elég azt megvizsgálni, hogy mit teszünk rosszul, hanem mindig arra kell keresni a választ, hogy miért. Miért tesszük ezt? Hadd hozzak nektek egy történetet ebből a könyvből. Egy lelkipásztorról szól, aki fiatal korában megtért a teremtőjéhez, elvégezte a teológiát, kapott egy lelkipásztori elhívást, és nagyon szépen alakult az élete, egy missziós szolgálatnál több mint 10 évet eltöltött, és nagyon szép feleség, család lettek, gyerekek, és aztán az élete egy pontján kezdődtek nehézségek. Behívták az iskolába, hogy kéne beszélniük a gyermeknek a viselkedéséről. Aztán volt egy másik probléma is, amikor a barátja egy nehézséggel hozzáfordult, és nem tudott neki segíteni. És Krebb mondja el, hogy ő együtt volt egy bizottságban ezzel az illetővel, és mindig nagyon frusztrálta őt az, hogy olyan nagyon pozitívan áll hozzá a dolgokhoz, mindennek a jobbik oldalát nézi, mindenből próbál a legjobban kijönni. És aztán mikor már annyira nehéz helyzetbe került a lelkipásztor, hogy szembe kellett nézni önmagával, akkor segítséget kért. És kiderült az, hogy otthon a családjában, ahol fölnőtt, ott volt egy alkoholista szülő, és állandók voltak a veszekedések. És ő a szíve mélyén annyira vágyotta a békességre, az örömre, hogy ezt tudattalanul kerülte. És sajnos szembe kellett nézni ezzel a helyzettel, hogy nem lehet mindig azt reagálni, hogy, hogy akkor inkább elkerülöm ezt a helyzetet, hogy ne érjen fájdalom, hanem bizony sokszor ezzel szembe kell néznünk. Hadd hozzak nektek most itt egy ilyen technikai dolgot még az önismerettel kapcsolatban. Most kérem a vetítőt, hogyha tudja azt a johari ablakot vetítse ki nekünk. Bár úgy gondoltam, hogy ezt nem hozom, de aztán mégis reggel úgy döntöttem, hogy megmutatom ezt nektek. Igazából ez egy önismereti modell. És ez arról szól, hogy vagyok én ott fönt, látjátok, és vannak mások. És akkor ez mutatja, ahogy én ismerem magamat, meg ahogy mások ismernek engem. És látjátok, hogy van ott fölül egy narancssárga kocka, ahogy én ismerem magamat, és ahogy mások is ismernek, és ez találkozik egymással. Azt mondják, hogy ez a nyílt terület. Tehát, hogy itt tudjátok rólam, hogy én tűzoltó vagyok, hogy most hogy férfi vagyok, szóval, de nyilván vannak ennél mélyebb dolgok is, de hogy ez a nyílt terület. Akkor vannak olyan dolgok, amiket én ismerek magamról, de ti nem ismertek, vagy mások nem ismernek. Ez itt lent, erre azt írja, hogy rejtett vagy zárt terület. Ezt másképp úgy is mondják, hogy titkok. Tehát vannak, amiket én tudok, de ti nem tudjátok. És nem is biztos, hogy tudnotok kell, csak hogy vannak ilyenek. És most elindulunk a másik irányba, akkor vannak olyan dolgok, amiket én nem ismerek magamról, de ti ismertek, vagy ti tudtok. Ezek a vakfoltok, a számomra vakfoltok. És aztán van egy negyedik terület, ez amiről az előbb beszéltem. Amit én sem ismerek, és ti sem ismertek, ezt hívják a tudattalannak, vagy a tudatalattinak. Tehát, hogy így néz ki az ember. És azt mondják, hogy nyilván minél kisebb az az ismeretlen terület, annál egészségesebb a személyiség. És arra is kell törekedni, hogy ez úgy legyen. Köszönöm. Ezt le is veheted. Tehát igazából azt mondja ez a könyv, hogy nincs változás és nincs gyógyulás önvizsgálat nélkül. És ez bizony csalódással járhat, mert felszínre hoz hamis célokat és hamis vágyakat. És azt is írja, hogy a Biblia, Isten, Istennek a lelke és a gyülekezet, a testvérekkel való beszélgetés, ez nagyon tud segíteni az önismeretnek a folyamatában. És hogy hogyan? Hát lehet kérdezni egymástól. Tehát, hogy beszélgetésekben lehet olyan, hogy megkérdezed, hogy te hogy látsz engem ebben a helyzetben, vagy te mit gondolsz rólam. Amikor önismereti foglalkozáson voltunk, akkor tanácsolta nekem az Imre, hogy kérdezzem meg a gyerekeket, a családot, hogy hát ők hogy látnak engem, mert én gondolok valamit. És azért ez nem könnyű dolog, ha őszinték vagyunk. De az kell hozzá, hogy egy kicsit jobban lássunk. És aztán van még előny azért a közösségnek ilyen szempontból, ha nem akarod megkérdezni a másiktól, hogy látsz engem. Azért sok minden elhangzik beszélgetésben, vagy sok minden elhangzik bizonyságtételben, amiben önmagadra lehet ismerni. Nekem biztos, hogy már voltatok ti is így, hogy egy bizonyságban, vagy egy helyzetben magatokra ismertetek. Tehát nekem is volt ilyen a képzésem, hogy elmondott valaki valamit, és minthogyha rólam szólt volna, pedig nem én voltam az, például a családdal kapcsolatban. De olvastam is már olyat, ami nagyon erősen szólt, mert az is olyan volt, mintha az ember nyitott szívvel őszintén olvassa, mintha rólam szólna. És hát szeretnék ezzel kapcsolatban még bátorítani benneteket, hogy múlt héten volt róla szó, hogy milyen nagy ereje van a kimondott szónak, és ezt én csak megerősíteni tudom, hogy egy-egy ilyen folyamatban, amikor benne vagyunk, és valamit felfedezünk, akkor érdemes arról beszélni. Nem azt mondom, hogy bárkivel, hanem bátorítalak benneteket, hogy egy baráttal, vagy a feleséggel, vagy egy lelki gondozóval, vagy a lelki pásztorral. De hogyha ezek közül senkivel se, akkor arra bátorítalak benneteket, hogy az igazi orvossal, az Úrral beszéljünk erről, Mert pusztán attól, hogy kimondjuk ezeket a dolgokat, már egyfajta gyógyulás fog életbe lépni. És hát felírtam még ilyen gondolatokat, hogy amennyire ma hagyjuk, hogy életünkben ott legyen Isten, annyira tud belülről munkálkodni. Azt írja a példabeszédek könyve 20-27-ben, hogy az ember szelleme lámpa az örökkévaló kezében, amellyel az ember legbelső zugait is megvizsgálja. Szóval az önvizsgálatnak a célja az, hogy felismerjük Istentől való függőségünket. Nem az, hogy magunkba bájkáljunk és minden állon találjunk valamit, hanem hogy meglássuk azt, hogy Istentől függünk, teremtményei vagyunk. És hogy még jobban megértsük azt, hogy mit jelent az, hogy Istenben bízhatunk, Istenben bízunk, mit jelent ez. Én bátorítom magunkat arra, hogy ne bújjunk el, ahogy Ádám tette, ne dugjuk a fejünket a homokba. Hiszen ma is szól a kiáltás, hogy hol vagy, ember, hol vagy. Dávid is tudta ezt, és engedjétek meg, hogy befejezésnek hadd hozzam nektek Dávid Zsoltárát, a 139-est. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még a nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod azt, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy, és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálottam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál. Bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem a szándékaid, Istenem. Mély hatalmas azoknak a száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg a szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. Kérlek benneteket, most kicsit hajtsuk meg a fejünket, és hívlak benneteket arra, hogy beszélgessünk a mi teremtőnkkel, beszélgessünk az Úr Jézussal, hogy mit szólt hozzánk. Mi az, amiben kérdéseket kell feltennünk magunknak, mi az, amit el kell mondanunk neki. Tegyük meg ezt most így magunkban. Köszönöm, Uram Jézus, hogy hozzád mehetünk. Örök életbeszéde van nálad. Te magad vagy, Uram, az élő víz. Bocsáss meg, Uram, hogy olyan sokszor futunk máshova, és keresünk máshol megoldásokat. És köszönöm, hogy tudjuk ezt a szeretetet, tudjuk ezt a bizalmat, hogy Te ismersz bennünket, Uram, hiszen Te alkottál, Te formáltál bennünket. Hova is mehetnénk, hova is akarnánk menni. Segíts nekünk, Uram, hogy feléd forduljunk minden helyzetben. Ne másfele, ne a magunk feje után, a magunk akaratából, a magunk vágyai után, hanem téged kérdezzünk, Uram. Köszönöm, hogy lehetünk így. Köszönöm, hogy megváltott gyermekekként, szeretett gyermekekként tekintesz ránk. És úgy, Uram, ahogy mi várjuk a gyermekeinktől a hozzánk fordulást, a felénk fordulást, Te is ugyanúgy várod, hiszen a kék másaink vagyunk. Köszönjük ezt a kiváltságot, Uram. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy mindig a javunkat munkálod. Te vagy az, aki a javunkat munkálod, és Te vagy az, aki hűséges vagy. Áldott legyél érte. Amen.